Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, Önök továbbra is Aréna című műsorunkat hallják, melynek vendége Mészáros Andor történész, a Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásért Alapítvány tudományos kutatója, akivel a cseh választásokról, a cseh politikai helyzetről beszélgetünk. Ott hagytuk abba, hogy Babis pártja, Andrej Babis által vezetett ANO, amelyik ugye a mérleg nyelve lett, mindent elutasított az eddigi politikából, amelyet korábban követtek, mégis egyáltalán nem biztos, hogy olyan jó helyzetben van ő, mert azért támadják őt is folyamatosan.
Persze, Andrej Babis egy eléggé ellentmondásos figurája a mostani cseh politikai életnek. Ő frissen lépett be a cseh párt politikába, de természetesen nem volt ismeretlen személyiség. Egyrészt egy nagyon fontos gazdasági szereplő, a Csehország második leggazdagabb embere, a Forbes magazin hiszem $2 milliárd teszi a vagyonát, és két nagyon fontos koncernt irányít, az egyik egy agrár koncern, a másik pedig egy nagy médiavállalkozás, ez a Mafra nevű médiavállalkozás, ami a cseh politikai napilap piacot uralja. A két nagyon fontos napilap, a Lidové Noviny, illetve a Dnes című napilap tartozik hozzá, ezeknek az internetes portáljai, de ezen kívül a prágai metró újságot is ez a koncern birtokolja, illetve tévéállomásai, rádióállomásai is vannak. Ezért a kampányban elhangzott az is, hogy Babis lenne a cseh Berlusconi. Média vállalkozását a politikai életben is használja.
Viszont nem róla mondták azt, hogy kommunista besúgó volt?
De, és ez a másik kérdés, ez pedig a Andrej Babis múltja. Andrej Babis szlovák származású, Szlovákiában született, édesapja a csehszlovák diplomáciának fontos tagja volt 1989 előtt. A legfontosabb pozíció a GATT tárgyalások vezetése volt. Svájcban Andrej Babis a gyermekkorát külföldön töltötte nagyrészt, vagy Marokkóban, vagy Svájcban, és aztán pedig a karrierje még a bársonyos forradalom előtt kezdődött, és a választási kampányban elő is kerültek olyan bizonyítékok a Pozsonyi Nemzeti Emlékezet hivatalából, amelyek azt támasztották alá, hogy Andrej Babis a csehszlovák kommunista titkosszolgálat besugója volt, hírhet STB nevű csehszlovák titkosszolgálat besugója volt, Bures álnéven. Andrej Babis ezt tagadta, folyamatosan tagadta, sőt be is perelte, bíróság előtt próbálta tisztázni magát a vádak alól, de aztán úgy alakult, hogy a bírósági eljárás, vagy bírósági tárgyalás az 2014 januárjában fog folytatódni, tehát ez a kérdés, ez a választási kampány utánra került jóval. Viszont ehhez kapcsolódva fontos az, amit az előbb említettem, hogy Milos Zeman azt mondta, hogy a kormány megalakulása után azt szeretné, hogyha az átvilágítási törvény az vonatkozna erre a kormányra is. Ugye ez a lusztrációs törvény azt jelentette, hogy az államigazgatásban nem tölthetnek be szerepet azok, akik a kommunista Csehszlovákia titkos szolgálatában például besúgók voltak, vagy valamilyen szerepet játszottak. És ez egyértelműen arra vonatkozik, hogy Andrej Babis pozícióját gyengítse, és hogy Andrej Babis esetleges miniszteri kinevezése esetén az átvilágítási törvény miatt nehéz helyzetbe hozza. Babis egyébként már bejelentette, hogy ő nem hajlandó az átvilágítási törvény alávetni magát, és bízik abban, hogy majd a jövő januári bírósági döntés azt tisztázni fogja őt.
És még bonyolítsuk a képet, egy kicsit csak. Ugye a protestpártok mellett ott van a kommunista párt, amelyik a nevében is benne van, hogy nem biztos, hogy a rendszerváltás után az a jött elő, hogy neki annyira kellemetlen lenne a múlt. És hogy folytatjuk, Tiszta úrnak hívják Petr Nečást, ugye, aki a Tiszta Kezek mozgalmat hirdette meg előző kormányfőként, és hogy pontosan a korrupt kollégái vagy korrupt hivatalnokok vetettek véget az ő kormányfői kinevezésének, amiatt kellett távoznia, amiatt mondott le. Akkor tényleg ennyire korrupt, vagy ennyire átláthatatlan a cseh rendszer? A cseh politikusi rendszer?
Hát folyamatosak voltak a korrupciós botrányok. Petri Necses bukását valóban elsősorban az okozta, hogy már a 2010-es választásokon ő egy nagyon, nagyon hangsúlyosan antikorrupciós politikát hirdetett, és ehhez képest kormánya folyamatosan belekeveredett különféle korrupciós ügyekben, ugye az egyik koalíciós párt, ami mára már gyakorlatilag el is tűnt, az a közügyek pártja, teljesen szét is morzsolódott az egyik miniszterük korrupciós botrányába. És aztán 2013. júniusában a Necses kormány bukását is ugye egy részben korrupciós botrány okozta, de azért az ellenzéket sem került el a korrupció, a korrupciós botrány. A Szociáldemokrata párt egyik legismertebb politikusa David Rath keveredett bele a legnagyobb korrupciós botrányba az elmúlt időszakban, és talán ez is okozta azt, hogy a hagyományos politikai pártoktól a úgynevezett protestpártok felé fordultak a választók, illetve a protestpártok jobban tudták mozgósítani saját választóikat, mint a hagyományos politikai pártok. Ebben a kampányban az ANO politikai mozgalom hangsúlyozta leginkább az antikorrupciót.
De hogyha már a protestpártoknál beszélünk, akkor van egy Tomio Okamura nevezetű vállalkozó, és azért aki nem ismeri a cseh nyelvet, annak is talán egyértelmű lehet, hogy nem biztos, hogy cseh származású teljes mértékben ez az úriember, tehát egy japán cseh állampolgárról, kettős állampolgárról beszélünk, jól mondom?
Igen, azért ingattam a fejem, mert még ráadásul koreai származású is.
Hoppá, tehát... még az is nekem se jött be, igen.
Hát... cseh édesanyja van, és az édesapja pedig japán-koreai származású, de nagyon sokáig Japánban élt, és valóban tényleg inkább japán származásúnak lehet őt nevezni.
Hát úgy jutott be a parlamentbe, nem, hogy azt mondta, hogy nagyon rossz az, ami van.
Igen.
Gyakorlatilag ennyi a kormányprogramja, hogyha nevezhetjük ezt, nyilván nem csinált, de hogy ha nagyon körmére néznénk.
Igen, ő a cseh politikai élet egy ilyen self-made menye, aki egyedül néhány év alatt hatalmas politikai karriert futott be, egy hát rendkívül populista politikai mozgalommal mondjuk. Ő 2012-ben jelenik meg a cseh politikai életben, és szinte rögtön szenátor is lesz, egy ismert politikus ellen nyer a szenátusi választási kampányban, aztán elindul az elnökválasztáson 2013-ban, ahol, illetve jobban mondva, csak el szeretne indulni az elnökválasztáson 2013-ban, de végül is ez kisebb botrányba fullad ez a kísérlete. Az elnökválasztáson 50 ezer támogató aláírást kellett összeszedni a jelölteknek. Az ő 50 ezer aláírásából 35 ezernek a hitelességét megkérdőjelezték. Ő aztán bejárt a Csehország összes bírói fórumát, hogy bebizonyítsa, hogy mégis hitelesek az aláírások. Egy darabig úgy nézett ki, hogy emiatt az eljárás miatt az elnök választást el is kell halasztani, de aztán végül is döntés született, és nem indulhatott az elnök választáson. De ez az ügy az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt van, tehát Okamura nem adta föl ezt a próbálkozását. Viszont az elnökválasztás után röviddel 2013 májusában megalapította ezt az Úszvit Hajnal nevű politikai mozgalmát, aminek azt mondhatjuk, hogy a legfontosabb célkitűzése a közvetlen demokrácia.
De ha azt nézzük, hogy a Szociáldemokrata párt 20% körül kapott, miközben ő meg közel 7%-ot ezzel a párttal, akkor azért ezt nem mondhatjuk, hogy ez egy elenyésző dolog. Úgyhogy nagy történelmi, kvázi történelmi pártok maradtak ki most a parlamentben.
Igen, ez egy nagyon érdekes fordulat. Nagyon hangzatos populista jelszavakkal kampányolt. A korábbi kormány válság vagy reform intézkedéseinek az egyike volt az egészségügy kettéosztás és részben fizetővé tételének a kísérlete. Okamura mindenkire kiterjedő és teljes mértékben ingyenes egészségügyel kampányolt, emellett meg egy nagyon jelentős gazdag ellenes kampányt is folytatott, kötelező vagyonbevallást és a társadalom felső rétegének egy nagyon erőteljes ellenőrzését, gazdasági ellenőrzését hangsúlyozta. Ehhez képest azért a kampányban többen a saját vagyonát is vagyonának a
eredetéről is megkérdezték volna?
Igen, illetve azért az is fontos, hogy a Transparency International szerint az USFID politikai mozgalomnak a legátláthatatlanabb a gazdálkodás az összes cseh politikai párt közül. De ennél is fontosabb ez a közvetlen demokrácia, ami nagyon megmozgatta a csehek fantáziáját. Ez egy svájci típusú népszavazási rendszert jelentene. Egyrészt a népszavazás az nagyon népszerű a csehek körében, mivel a Csehországban gyakorlatilag ismeretlen a népszavazás fogalma. Csehországban, sőt Csehszlovákiában is összesen eddig egyetlen egy népszavazást tartottak, az uniós csatlakozással kapcsolatos népszavazást, ezen kívül nem volt sosem népszavazás. Ehhez képest Okamura azt mondta, hogy át kell térni a közvetlen demokrácia rendszerére, és szinte mindenről népszavazást kell tartani. A törvényekről, a törvényt lehetne kezdeményezni népszavazással, meg lehetne vétózni törvényeket népszavazással, a költségvetésről is népszavazást tartana, de ami még ennél is fontosabb, hogy a politikusokra a közjogi méltóságok visszahívásáról is népszavazással lehetne dönteni, és azt lehet mondani, hogy ez a választók majdnem 7%-ának egy olyan program volt, amire szavaztak, és valóban nagyon jó eredménnyel végzett ez a mozgalom.
Azért is érdekes ez a választás, mert látjuk, hogy a protestpártok megerősödtek, és azt gondolhatnánk, hogy például egy olyan, mint a Cseh és Morvaország kommunista pártja mondjuk pont veszít a protest szavazók miatt, de ezzel ellentétben inkább erősödött a korábbi pozíciójához képest, és közel 15%-ot sikerült elérni, és ez 33 mandátum. A harmadik legerősebbek ők így ebből a szempontból, hiszen az Anno után ők lettek a harmadikak.
Igen, de én a kommunista pártot is protestpártnak tekinteném. A kommunista párt egy érdekes szereplője a rendszerváltoztatás, vagy bársonyos forradalom utáni cseh politikai életnek, és a kommunista párt mindig 10% körüli eredménye szintén nagyon megnehezíti a kormányalakítást Csehországban. A Cseh és Morvaország kommunista pártja az egyetlen doktrinál ortodox kommunista párt a régióban, az egyetlen olyan kommunista párt, amely nem alakult át, hanem a mai napig...
Főtitkára van?
Igen.
Akár és központi bizottsága, minden ilyesmi?
Persze, és hogyha nyernének a választáson, hát a rendszer erőszakos megdöntését természetesen nem szerepel a programjukba, de ha nem is kommunizmus, de szocializmus szeretnének. Tehát, hogyha a szocializmus megteremtése szerepel a programjukban, és teljesen pozitívan viszonyulnak a 89 előtti időszakhoz, és azt teljes egészében jónak tartják.
Tehát ők arra építenek, akik kiábrándultak a rendszerváltás utáni időszakból?
Ezt lehet mondani, illetve az nagyon fontos, hogy hol erős a kommunista párt. Elsősorban az északi, észak-nyugati régiókban, Csehországban, ahol nagyon komoly társadalmi és gazdasági problémák vannak, ezért is tekinthetjük protestpártnak a kommunista pártot. Ott, ahol a korábbi nehéz ipar teljesen leépült, nagyon magas a munkanélküliség, sőt, ott, ahol még az a történelmi probléma is jelen van, hogy ugye erről a területről telepítették ki 1945-ben a csehországi németeket, és aztán a mai lakosság az 1945 után oda települt csehekből, szlovákokból áll, de fontos talán, hogy a csehországi magyar kisebbség legrégebben Csehországban élő tagjai is ezen a területen élnek, hiszen több tízezer magyar deportáltak szlovák területről akkoriban a volt német területekre Csehországban. Tehát ezen a területen igazi protestpártként a gazdasági problémákra alapozva erős a kommunista párt.
Ha a logikát nézem, akkor itt mentek el többen szavazni, és mondjuk a fejlettebb főváros környéki régióban kevesebben, és azért alakult ez így ki, mondván az, hogy ugye ebből látszik az arányokból, hogy erősödött ez a kommunista párt, és mondjuk ez magával hozza azt is, hogy az értelmesebb, értelmiségibb réteg maradt távol?
Kommunista párt a bársonyos forradalom utáni második legjobb eredményét ért el. Ennél jobbat csak egy ilyen majdnem kvázi nagy koalíciós korszak után. Tehát valóban azt mondhatjuk, hogy a nagypártokból való kiábrándulás miatt szavaztak sokan a kommunista pártra, és valóban ezt mondhatjuk, hogy inkább a válság régiókban mentek el többen szavazni. Ennek sok oka is van, sok oka van. Egyrészt valóban a korrupció miatti kiábrándultság lehet ennek az oka, de azért azt se felejtsük el, hogy a választások előtt nagyon sokáig mindenki, az összes közvéleménykutató biztos szociáldemokrata párti győzelmet várt. Tehát azt is lehet mondani, hogy egy jó része a szociáldemokrata párt szavazóinak egyszerűen azért nem ment el szavazni, mert teljesen biztos volt a választási eredményben. Fontos, hogy ez egy hosszú hétvége volt, az utolsó szép őszi idős hosszú hétvége volt Csehországban. Október 28-a állami ünnep, az első Csehszlovák köztársaság megalakulásának az ünnepe, és ezért a választás ugye péntek délután, a cseh választások hagyományosan két nap pont a cseh választásokat hagyományosan két napon tartják, péntek délután és szombat délelőtt, és ez is oka lehetett annak, hogy egy hosszú hétvégén egy biztos szociáldemokrata győzelem tudatában nagyon sokan inkább elmentek kirándulni, és gondolták majd szombaton megnézik a tévében, hogy mennyivel is nyert a szociáldemokrata párt.
Én azt is olvastam, hogy az ANO a választások előtti egy hétben 50%-kal tudta növelni számítás szerint a támogatottságát. Mégis ez azt erősítheti, amit ön mond?
Igen, és ráadásul az ANO nagyon fontos helyeken győzött. Ha megnézzük a választási térképet, akkor egész Morvaország, illetve dél-nyugat-Csehország az szociáldemokrata, viszont a szociáldemokraták nyertek 7 választási körzetben, vagy bocsánat, 9 választási körzetben, és az Észak-Csehország, illetve Közép-Csehországi körzetet pedig az ANO nyerte meg, és ebből talán a Közép-Csehország a legfontosabb. Ez a legfejlettebb, legsűrűbben lakott része Csehországnak, tehát ez nagyon fontos győzelme volt az ANO-nak, de azért emlékezzünk meg arról is, hogy a Prágában egy jobboldali párt nyerte a választást, a Top 09, amelynek a vezetője a legnépszerűbb cseh politikus tulajdonképpen, és Prágában nagyon erős ez a politikai párt.
És hogy milyen érdekes ez a dolog, említettük, hogy most már nagyon régóta lehet azt mondani, évek óta van belpolitikai válság, kormányválság is Csehországban, és a legfrissebb fejlemények szerint, vagy legfrissebb felmérések szerint az idén alacsonyabb gazdasági visszaesést, jövőre viszont szerényebb bővülést vár, pontosan a Cseh Jegybank. Én azt gondolnám, hogy ha ennyire nem kormányképes egy ország vezetése, vagy nem tudnak vezetőt jelölni, akkor egy idő után a gazdaság is ezt megsínyli. Ez nem igaz?
Ez furcsa módon nem igaz. A cseh gazdaság, köszöni szépen, de a politikától függetlenül jól van. A cseh hát valóban a stagnálás után ennyi növekedést jósolnak, de ami még ennél is fontosabb, hogy a cseh államadósság rendkívül alacsony, 40%. Nál egy alig magasabb és csökkenő tendenciát mutat, legalábbis tavaly csökkent. Tehát azt lehet mondani, hogy a cseh gazdaság átvészelte a gazdasági válságot, illetve a permanens csak politikai válságot.
Na de ki hozza a döntéseket? Vagy ezek szerint nem tudtak a politikusok rossz döntést hozni? Ez azt jelenti, mert egymással voltak elfoglalva?
Nem, azért azt akartam hozzáfűzni, hogy ehhez azért az előző jobboldali kormány gazdasági döntései is kellettek. Tehát az előző kormány, Kalausz, pénzügyminiszter, aki aztán ebben a kampányban a fő gonosz szerepét töltötte be, és voltak is olyan plakátok, amelyek személyesen ellene kampányoltak. Az ő reformintézkedései nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy nem éljüljön el a Csehországban a válság, vagy legalábbis elébe menjen a Csehország a válságnak, hogy az egészségügy, a nyugdíj, illetve a privatizáció terén is fontos döntések születtek, illetve megoldódott az egyházi kárpótlás kérdése is. Ezek a döntések, amellett, hogy a cseh gazdaságot valószínűleg segítették, hozzájárultak ahhoz, hogy az ODS Top 09 kormányt, az előző cseh kormányt, tehát ennek a kormánynak a népszerűségét teljesen alássák. Azért az is fontos, hogy ezzel szemben Andrej Babis, aki az ANO vezetőjeként saját gazdasági hozzáértését hangsúlyozza, már létre is hozott egy ingyen a pártnak dolgozó gazdasági szakemberekből álló munkacsoportot, amely felkészíti a pártot a koalíciós tárgyalásokra, illetve valamiféle tervet készít a következő időszakra. Ezzel ellentétes véleményt hangsúlyoz Kalauszekkel kapcsolatban, vagy az előző kormánnyal kapcsolatban. Ő inkább azt mondja, hogy Csehország sokkal jobban tudna működni, hogyha az előző kormány nem hozza meg ezeket az intézkedéseket, és megúszta volna Csehország a gazdasági válságot, de ezzel a reformintézkedésekkel, amelyek visszavetették a keresletet, növelték az adókat, ezzel magára húzta Csehország a válságot.
Csupa új nevekkel foglalkozunk itt, miközben az átlag magyar ember, aki nem biztos, hogy annyira érdeklődik a cseh politikával kapcsolatban, biztos, hogy Václav Klaus nevét jobban ismeri. Ő teljesen eltűnt ebből a politikai világból?
Azt lehet mondani, hogy a választási kampányban szép lassan a háttérbe lépett. Azért természetesen lehetett vele találkozni a kampányban, írt egy könyvet, ugye a magyar sajtóban is megjelent ennek a könyvnek az utolsó fejezete, amelyben azt javasolta, hogy az unióból történő kilépés lenne a legjobb megoldás Csehország számára. Václav Klaus azonban felmérte a lehetőségeit ezen a választáson. Nagyon fontos, hogy neki is van egy, ha már köztársasági elnök volt, akkor ilyen elnöki pártnak nevezhető politikai pártja, ami a Polgári Demokrata Pártból távozott, főként a Polgári Demokrata Pártból távozott politikusokból áll. Ez a Csehő Lavasz Húrú nevű párt, ami szó szerint azt jelenti, hogy fel a fejjel. Ezek a korábbi időszak jobboldali teljesítményére büszke politikusokból álló politikai mozgalom, amely azonban a közvéleménykutatások szerint is nagyon rosszul állt. Előre látható volt, hogy katasztrofális eredménnyel végez, és ezért Václav Klaus fokozatosan háttérbe húzódott, és aztán valóban ez a hozzá köthető politikai párt hát még 1%-ot sem ért el a választáson, 0,42%-os eredménnyel végzett a választásokon. Tulajdonképpen a pártnak ez a várható bukása eredményezte azt, hogy Václav Klaus fokozatosan kivonult a kampányból. Egyébként Václav Klaus népszerűségét azért az elnöki időszakának utolsó néhány hetében, hónapjában meghozott döntései nagyon megtépázták. Itt azért egyrészt felhoznám a Václav Havellel kapcsolatos problémákat. Ugye én nagyon élesen kritizálta Václav Havel személyét, elnöki időszakát, de ami még ennél is fontosabb, az amnestia, ami végletesen megosztotta a társadalmat. Ugye egyik utolsó intézkedéseként egy teljes körű amnestiát hozott, ami a bársonyos forradalom utáni időszak, a 90-es évek kétes ügyeiből nagyon sokat semmisített. És ez egyrészt egy nagyon érénk közfelháborodást okozott, és ugye még a köztársasági elnök felelősségre vonása is felmerült ezután.
Hát itt tart most Csehország, bízom benne, hogy tudjuk folytatni majd ezt a beszélgetést, ezzel az arénák véget ért, melynek vendégem a Mészáros Andor történész, a Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásért Alapítvány tudományos kutatója volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm, hogy itt lehet.
Én pedig köszönöm a figyelmüket, Boros Pétert hallották, viszont hallásra, nem sokára a hírek következnek itt az Inforádióban.